Köszöntöm a Mélius Rádió stúdiójában dr. Barát Béla Levente egyháztörténészt, akivel az 1881-es debreceni zsinatról fogunk beszélgetni, ami ugyebár az egyház alkotmány alapjainak letételét szolgálta. Ez egy egyhónapos zsinat volt, tulajdonképpen 25 napon át ülésezett itt a zsinat Debrecenben. Ahhoz azonban, hogy megértsük az egyház alkotmány létrejöttét, meg kell értenünk magát az egységes egyház szervezet kialakításának előzményeit, és akár több száz évre visszamenőleg is visszakanyarodhatunk mindenképpen egy bevezető gondolat erejéig.
Igen, tehát ha egészen a gyökerekhez megyünk vissza, akkor a reformáció idején Magyarországot éppen a törökök szállták meg, vagy legalábbis a megszállás ebben az időszakban történt. Tehát az ország két, majd három részre szakadt. Mind a három ország részben különböző jogi, társadalmi viszonyok alakultak ki, és az ott élő egyházak is ennek megfelelően meglehetősen sajátosan fejlődtek tovább. Az erdélyi fejedelemségben a református egyházat egyfajta államegyházi szerepre készítették elő a református fejedelmek. A felvidéken a erős katolikus nyomás következtében inkább a nemesség körében maradhatott meg a református egyház a magyarság körében. Ez egy szintén egy sajátos, öntudatos jelleget adott az ottani magyarságnak, és az alföldi térségben, ahol az alföldi parasztpolgárság volt az egyház legfontosabb fenntartója, sokkal inkább egyfajta önkormányzatiság is érvényesült a helyi egyházi életben. Nos, ez önmagában is elég izgalmas, érdekes kérdés, és miután lehetőség nyílt rá, tulajdonképpen csak a kiegyezés után, az egyház, ezek a egymástól meglehetősen különböző, féleképpen fejlődő egyház részek, egyházkerületek, szuperintendenciák megpróbáltak egységesülni, és azokat a sajátos helyi hagyományokat megőrizve egy egységes országos református szervezetet kialakítani. Ami közös volt, az egyrészt a hitvallási alap és a reformátori örökség, másrészt pedig az egyháznak szinte egyöntetű magyar nemzeti összetétele volt. Tudjuk, hogy a felvidéken voltak szlovák reformátusok, illetve a mai napig is élnek, illetve a délvidéken, főleg a délvidéken német ajkú reformátusok is voltak, de döntő többségében a magyar nemzeti jelleg érvényesült az egyházban.
Már a hitvallási alapoknál tartunk, ugye fel kell idéznünk az 1567-es debreceni zsinatot is.
Igen, természetesen a második elvét hitvallás és egyéb hitvallások is el lettek fogadva ezen a zsinaton. Több ilyen közös zsinata is volt ezeknek az egyházkerületeknek, szuperintendenciáknak. A Szatmár Németi Nemzeti Zsinat volt egy ilyen nagyon fontos esemény, ahol a puritánizmus kapcsán felvetődött kérdéseket tisztázták, illetve az 1791. évi budai zsinat volt másik ilyen nagyon fontos kísérlet arra, hogy közös egyház alkotmányt fogadjanak el, illetve az egyház kerületeknek a jövőjét együtt irányítsák a jövőben. Ezek különböző történelmi okok miatt nem voltak arra alkalmasak, hogy valóban egységesen irányítsák, vagy egységes szervezetet, országos szervezetet hozzanak létre.
Arról is beszéljünk még most itt a kezdet-kezdetén, hogy az 1881 táján végülis milyen felépítésben volt a még nem egységes, de már évszázadok óta az egységesség felé tartó reformátusság itt Magyarországon.
Erre egy később keletkezett, de a helyzetet nagyon jól leíró idézetet tudnék felolvasni. Ravasz László írja teológiai önéletrajzában a következőket. Nagyobb távolságból nézve kiderül, hogy a magyar kálvinizmus két félgömbre oszlik, a dunai és a tiszai kálvinizmusra. A tiszai jóval nagyobb, legalább kétszerese a dunainak. Nagyon érdekes, hogy a korabeli statisztikákat megnézve a tiszántúli református egyházkeretben élt a reformátusságnak megközelítőleg a fele. Az összes többi, tehát a másik négy egyházkerületben pedig szintén körülbelül ugyanennyi számú, létszámú reformátusság élt. Viszont a dunai, idézem tovább Ravasz Lászlót, nagyobb hatást gyakorolt a közéletre. Európai, nyugatibb, urbánusabb, míveltebb volt. A dunai kálvinizmus centruma Pest, a tiszai Debrecen. Dunántúl, mint történelmi adottság a Dunait erősítette, Tiszán innen a Tiszait. Erdély mind a kettőtől különbözött, de a Dunait közelebb állónak érezte magához, ezen kívül Erdély a Tiszán innennel, Sárospatakkal tartott lelki kapcsolatot, a közös fejedelmi múlt és a liberális teológia alapján. Tehát ez a sajátos helyzet, a regionalizmusnak ez az erős jelentkezése nem csak ebben az időszakban, hanem tulajdonképpen a későbbi időszakban is jellemezte az egyházi közéletünket.
És ha már a különbségeknél tartunk, mennyire tudjuk ezt most számba venni?
Igen, tehát nagyon sok területen mutatkoztak a különbségek. Az történelmi előzményekből következően egyrészt az egyház szervezet hagyományos felépítésében, egyházjogi rendelkezésekben voltak ilyenek. Másrészt az egyház kormányzatban, a lelkész és a világi jellem súlyában. Például Erdélyben a patrónus, tehát az a nemesi, főnemesi réteg, amely tulajdonképpen ott nagyon erősen jelentkezett, az egyház kormányzatban nagyon fontos pozíciókat birtokolt, sokkal inkább, mint a többi szuperintendenciában érvényes volt ez Erdélyre. Aztán az egyház finanszírozásban, az anyagi lehetőségekben, hogy mennyire a gyülekezeteknek a tagjaira építenek, mennyire inkább a gazdagabb patrónusokra az egyház finanszírozásban. Aztán az Isten tiszteleti liturgia is különbözött. A gyülekezetek méretében, társadalmi összetételeiben is nagy különbségek voltak. Itt a mi térségünkben, itt nagy tömbben élt a reformátusság, más területen inkább a szorvány helyzet volt jellemző. Aztán a gyülekezetek szokásjog alapján elfoglalt társadalmi helyzetében is nagyon sok különbséget találhatunk. Illetve az iskola fenntartó tevékenységet is meg lehet itt említeni. Míg a mi egyházkerületünk nagyon sok elemi iskolát, illetve középiskolát tartott fenn, addig mondjuk az erdélyi egyházkerület viszonylag számszerűleg kevesebbet.
Milyen előzmények után került sor végül is az 1881-es debreceni zsinatra? Tehát a dualizmus korának átalakuló református egyházi élete végül is milyen nyomot hagyott 1881-re?
Nagyon fontos a korszak megértése szempontjából, és annak a generációnak a megértése szempontjából, amely részt vett ezen a zsinaton, hogy az 1848-49-es események nagy mértékben meghatározták az ő életüket és az egyháznak a helyzetét is. A szabadságharc bukása után nagyon komoly elnyomás érte a református egyházat és általában protestáns egyházakat. Ez Hajnaúnak a rémuralma után valamennyire oldódott, viszont komolyan törekedett arra az akkori állami igazgatás, hogy egy összbirodalmi, majd pedig magyarországi összprotestáns egyház szervezetet hozzon létre, amelybe az államnak nagyon komoly befolyása lett volna. A pátens harc során tulajdonképpen sikerült ezt az állami törekvést megtörniük, és az egyházak a maguk autonómiáját, mind az evangélikus, mind pedig a református egyház megtartotta, sikerült ezt megőrizni. Tulajdonképpen a kiegyezés után ehhez a megtartott autonómiához ragaszkodtak. Ellenben az új jogi helyzet, amiben az egyházunk került, számos törvényt lehetne itt felsorolni. Részben ez, részben pedig az államnak a pozitív hozzáállása a protestáns egyházakhoz hozott elő egy olyan helyzetet, ami arra ösztönözte ezeket az egyházkerületeket, hogy egy országos egyházszervezetet hozzanak létre.
A közéleti politikai helyzeten túl a gazdasági társadalmi tényezők, azok változásai mennyire segítették elő ezt a fajta egységessé váló egyházi formát? Tehát mennyire voltak a gazdasági okai annak, hogy egy kicsit újra kelljen értelmezni a már létező félig-meddig egységes egyházat?
Természetesen a kor, a dualizmus kora, az ipari forradalom kibontakozása is Magyarországon. Ez a gazdasági átalakulás komoly társadalmi változásokhoz vezetett. Egyrészt egy demográfiai robbanásról kell beszélnünk, másrészt a kornak a sajátja, hogy egyrészt a folyószabályozással, a vasúttal az Alföld jelentős termő földterületét növelni tudták, és az agrárkonjunktúra miatt az itteni áruciknek, elsődlegesen a gabonának, a búzának nagy felvevő piaca is volt, tehát egy gazdasági prosperitás volt jellemző a mi térségünkre, és természetesen Magyarország más területén is az iparosodás következtében egy gazdasági fellendülés volt, ami kettős hatást gyakorolt. Egyrészt, hogy az alföldi mezővárosoknak a létszáma, lakosságának a létszáma rendkívüli mértékben megnőtt. Korábban természetesen tartozott az egykori mezőváros lakossága egy református egyházközségbe. Miután ezek a városok már több tízezresre nőttek, úgynevezett mamut gyülekezetek jöttek létre, fölmerül a lelki pásztorkodásnak az elemi problémája, hogy lehet ennyi ember egyáltalán kapcsolatot tartani. Nyilván ez nem volt megoldható, ezért előjön az a probléma, hogy osztani kell a gyülekezeteket. A másik, hogy korábban részben lakott úgynevezett tartozék tanyák most már a cselédség által állandó egész évben lakottakká válnak, önálló településekké kezdenek alakulni, egyre nagyobb lakosság tömörül ezeken a tanya településeken, vagy különálló tanyákon, ezeknek a lelki gondozását is valahogy meg kellett oldani ezeknek a szorványközösségnek. Másrészt ugye a magyar államnak is a politikája miatt a délvidéken, a nemzetiségek által lakott délvidéken is létrejönnek kis magyar kolóniák, magyar szorvány gyülekezetek, róluk is természetesen gondoskodni kellett. Ezen kívül még nagyon fontos volt, hogy nem csak az országon belül volt nagy a népvándorlás, hanem országhatáron túlra is mentek a református eleink. Egyrészt a román királyság felé volt viszonylag nagy ez a kivándorlás, másrészt pedig Amerika felé, az Egyesült Államokba mentek nagyon sokan. Az ottani szorvány reformátusságról is, egyre terebélyesedő, nagyobb létszámú reformátusságról is valamilyen formában gondoskodni igyekezett az egyház. Ez is csak akkor volt elképzelhető, hogyha van egy olyan központi szerv, ami ezt a szorvány gondozó munkát támogatni tudja. Ezen kívül szintén gazdasági, vagy ehhez a modern kor modernizációs törekvéseihez kapcsolódik, hogy az írni-olvasni tudás, általában magasabb szintű műveltségnek a megszerzése, illetve az egyház, mint iskola fenntartó ebben a folyamatban nagyon fontos szerepet játszott, és az egyházi iskolák modernizálásának a kérdése is egy központi tanügyigazgatást követelt, illetve komolyabb anyagi háttérnek a biztosítását. Tehát ezek voltak azok a problémák, amelyek gazdasági szempontból, illetve a társadalmi változások miatt is ösztönözték, hogy egy egységes országos szervezetet ki tudjanak alakítani.